de azt hiszem nem teológiai előadást fogsz azért tartani nekünk, hanem olyat, amit beépíthetünk az életünkbe. Utána pedig most kivételesen nem papíron kérdezhetünk, hanem szóban. Biztos, tehát fölveszi a kezét valaki, hogy kérdezni akar, egymás szavában nem válunk bele, tehát aki akar, az föláll és mondja a kérdését. Azt nagyon kérem, hogy a kérdést maximum 3 mondatban megfogalmazni. Tehát a kérdés nem lehet 3/4 óra. 3 mondat a kérdés azért, mert arra lehet válaszolni. 3/4 órás kérdésre nem lehet válaszolni. Tehát ezt kérem, hogy akkor majd. Viszont kérdezni bátran kérdezzük, mert átszállt az éjszakáját a püspök után.
Csak bízok ki a Péter atya. Testvérek, ha mondja, műveik sokkal könnyebb. Arra gondoltam, hogy egy picikét beszélek a családnak az ideológiai helyzetéről, aztán beszélnék, amennyi belefér az időbe, a keresztény házasságról, nem annyira gyakorlati szempontból, hanem inkább elméleti szempontból, valami kis kitérővel. Honnan szeretném kezdeni, hogyha egy órát beszéltek így a házasságról, hogy II. János Pál pápa mind az Európa körlevelében, mind az új évezredeit levelében beszél arról, hogy a házasság egyik helyen mondja, militáns támadásoknak van kitéve, másik helyen pedig azt mondja, hogy kikezdett szociológiailag, ideológiailag, gazdaságilag, szociálisan, mindenhogyan. Egy picikét, azt hiszem, hogy érdemes szembesülnünk azzal, hogy mit is jelent a pápának ez a súlyos mondata, hogy militáns támadásnak kitett intézmény a házasság. Ugye, mikor kezdődött a házasságnak a kikezdettsége? Világos dolog, ha egy gyerek megszületik, az apa és anya után kiállt. Ezen nem lehet vitatkozni. Persze vannak, akik vitatkoznak, és azt mondják, hogy a házasság az egy kitalált intézmény. Az első írásbeli emlékünk az élet és családvédelemre, az Krisztus előtt 1750 tájékából való Hammurábinak a törvényeiből. Hammurábi két törvényt hoz az életvédelmére és a családvédelmére. Az egyik, ha valaki úgy megütne egy asszonyt, hogy az elvetélne, nem tudom, 20 vagy 30 séker ezüstöt vagy aranyat kell neki fizetnie. Egy másik törvény, Hammurábi törvényében pedig arról szól, hogy ha egy férj nem gondoskodna a feleségről és a gyermekeiről, akkor az asszony veheti a hozományát, visszamehet az apjához, vagy kereshet magának új férjet. Nyilván nem ez volt a cél, hogy elmenjen onnan hazulról, hanem a férj érezze a felelősségét az asszonyért, meg a gyerekekért. A bibliai kultúrában tudjuk, hogy helyén van a házasságon alapuló család. Hol bomlik meg először a házasságra alapított család? A görög kultúrában. Amikor a görög kultúra, filozófia ugye megalkotja az állam eszméjét, akkor annyira beleszerelmesül az állam fogalmába, hogy a családot periférikus intézménynek gondolta. Ugye az államnak a legfőbb támasza a hadsereg, a férfiak tulajdonképpen, mint katonák, falansztérben élnek, amikor hazajönnek a háborúból, összekülőket elesztene nőkkel, de azok is akkor élnek falansztérben, és ebből lesz gyerek is, úgyse tudjuk ki az apja, akkor gyerek is éljen falasztérbe. Körülbelül most nagyon sematizálva, ez volt a görög filozófia egyik irányának a gondolkodása. Tehát ez az első ideológiai kikezdettsége a házasságnak. És sokáig nem értettem, de egy vatikáni konferencia volt, miért hangsúlyozta a konferencia, hogy az állam az nem fölött áll a családnak, hanem a család szolgálatára áll. Az államnak nem az a feladata, hogy egy adó intézkedéssel sújtsa a családot, hanem hogy szolgálja a családot. Ez nagyon fontos látnunk. A görög kultúra szépen föl is emésztődött ezzel a család ellenes ideológiával. A rómaiak minden különösebb ellenállás nélkül leigázták a görög kultúrát, megszületik a hellén kultúra, ugye bontakozásnak indul a római birodalom. A római birodalom Krisztus korára, Trajanus idejére a csúcson 65 milliós. És mire jön a népvándorlás, lekopik 15 millióra. Sokáig nem tudták, hogy milyennek azok, amik velünk is így tanították jó szándékkal, hogy valami titkos kór kikezdte a lakosságot, nem tudjuk mi az. És kipusztul a birodalom. A titkos kór semmi nem volt más, mint a rómaiak is, ugye megerősödve, már nem féltek a görögöktől, átveszik a görög filozófiát, és elkezdik terjeszteni a görög filozófiának a család ellenes gondolkodását. Ilyen korabeli följegyzéseket lehet olvasni, minek nemzel gyereket, azt se tudod, fiú lesz-e vagy lány, hülye vagy normális, nézd ki a barátodnak a gyerekét, fogad örökbe. Kialakult ez a fogalom a rómaiaknál, az örökös vadászásnak a fogalma. Igazából ugyanaz, ami most nyugaton történik, ugye amikor volt ez a nagy szökőár, mindjárt kimondták a szerencsétlen nép, hogy nem adjuk Európába örökbe a gyerekeinket. Mert a nyugati ember is nem tudja fölérni a pénzét, ugye családot nem alapít, szingli módon él, és a maradék pénzét meg vagyonát kire hagyja. Ez a nagy gondja. Tehát épp ugye, hogy nyugaton ma megvan az örökös vadászás, ugye a római birodalom belül is ez kialakult. És egy külön tilalmat hoznak a végén a római hatóságok, hogy nemzőképes ember, ugye nem fogadhat örökbe gyereket. Így akarták menteni a veszett fejszennyelét. Mi történik tovább? Ugyanaz, ami nálunk. Tehát a városokban megy a dőzsölés, nem születik meg a gyerek, a periféria jön be a városba, és a periféria lakatlan marad, mondja a korabeli történész, hogy napokig lehet menni, és nincs művelt föld, megművelt föld. És mondja a korabeli följegyzés, hogy nincsen gyerek a családoknál, legfőjebb egy, ezt szinte szó szerint idézem, legfőjebb egy, hogy azt is agyon kényeztessék, és semmire valóvá tegyék. Nem ma írták akkor. És így szépen a római birodalom igazából fölemészti önmagát, egy azon ideológia másodszor pusztítja ki az akkori Európát. És akkor olyan népvándorlás, igazából a barbárok különösen ellenállás nélkül elfoglalják a birodalmat. Ez a második ugye pusztulása Európának. A család ellenes ideológia miatt. Utána szépen fejlődésnek indul Európa. Középkori kultúra megszilárdítja a házasságon alapuló családot, a sötét középkor ugye, és virágzik az élet. Jön a felvilágosodás. Kezdik előbányászni a kolostorok mélyéből, az egyház által megőrzött ókori filozófiai műveket, amelyekből az egyház kiszedte az emberbarát ismereteket, és többit hagyta nyugodni a könyvtárok mélyén. És a nagy fölvilágosodás, meg fölfedezés, nagyon eszembe fogalmazok, hogy jé, az egyház meghamisodta a görög meg a római filozófiát. Milyen értékes gondolatokat hagy a könyvtárok mélyén. Muszáj elő vele. És kezdik elő bányászni a tulajdonképpen ember ellenes gondolatokat. És két eszme áramlat rásegít ennek a hamis eszméknek, vagy nem téves eszméknek a terjesztésére. Az egyik a szabadkönyvesség, a másik pedig a marxizmus. Miért fontos nekik, hogy rásegítsenek erre az ideológiára? Ez egy szabadkönyves így fogalmaz, a vallás akadályozza eszmény terjedését, nem a család akadályozza eszmény terjedését, mert tovább örökíti az erkölcsöt és a vallást. Ha eszménynek szabad teret akarunk engedni, akkor a családot kell megsemmisíteni. Marx maga is, mert mindjárt egy másik megközelítésről fogok erről beszélni, Marx maga is előre örül a kommunista kiáltványban, előre örül a család megsemmisülésének, úgy véli, a családnak ugye a fönntartója semmi más, csak hogy tudják, hogy miért házasodtak meg, mint a személyes érdek és a tőke. És a tőkét, ha kivesszük a házasság alól, a család alól, akkor a család semmibe fog hullni, kezdve a proletáriai család, kezdődően a proletáriai családján. Ezt a marxi vonalat viszi tovább majd a Szovjetunió. Amikor megalakul a Szovjetunió, Lunacsarszky, az oktatási, vagy minek mondják, komisszár, nevelési komisszár, vagy minek nevezték, szinte szó szerint tudom idézni, azt írja, legfőbb feladatunk a család megsemmisítése, ezt nem direkt módon kell tennünk, hanem a nevelők házát, a szülők házából, időjárási körülményeinkre való tekintettel, fűtött folyosókkal kell összekötni, és a szülők majd szívesen engedik át a gyerekeiket a szakemberekhez, és lassan föl fog szívódni ez a fogalom, hogy az én gyerekem, az én anyám, helyette lesz gyerek, ifjú, öreg és felnőtt. Ez volt az eszme. Ebből lett nekünk a bölcsőde. Ami tovább viszi a család ellenesét, az micsoda? A két háború között nem érnek rá foglalkozni az emberek Európában család ellenességgel. El vannak foglalva Európa újjáépítésével. És 61-ben, azt szokás mondani határidőnek, tehát ilyen kiinduló pontnak, 61-ben, amikor fölépült újra Európa, indul el nyugaton egy nagy család ellenes hullám. De azt már nem nevezik ennek, hanem ezt nevezik feminizmusnak, ugye, emancipációnak. Miről szól ez? Ugye a szélsőséges feminizmus ugye két formája ismerős. Az egyik, ami a nőt akarja férfivel varázsolni, ez nálunk a virázó szocializmusban, ugye emlékszünk velem idősebb, vagy még idősebbek, a babos kendő, traktoros néni, kezes lábos, ugye, ez az eszményi nő, ugye, ennyi maradt nálunk az emancip, nálunk is mentám, ezt csak most nem akarok elmenni. A másik pedig, ami a férfiből akart nőt varázsolni, egészen odáig, hogy szülhessen a férfi. Tehát a szélsőséges feminizmus ugye volt a család ellenesség, ugye ez, ami még hallatszott itt a liberalizmus szájából, hogy a nő az nem tehén, hogy eljön. Ugye ez a fajta gondolkodás. Hadd tegyem csak zárójelbe hozzá, a történelmi kis sort megszakítva, hogy az egyházban is van feminizmus, mi azért küzdünk, ezt is ott kezdeném, mi nem versenyeztetjük a férfit és a nőt, hanem arról beszélünk, hogy a férfi és a nő egymásra utalt, egymást kiegészítő, együttmunkálkodásúval rendelve. Ratzinger bíboros, még bíboros korában a hittani kongregáció élén kiadott egy dokumentumot a férfi és a nő együttmunkálkodásáról, ez a mi feminizmusunk. Tehát vigyázzuk a nemi identitást. Majd erről még talán később fogok beszélni. Nagyjából ezek az esélyegyenlőségnek a rosszul értelmezése, ez mind ide tartozik. Most még az ideológiai kikezdettségünk is, akkor majd mindjárt a gyakorlati részhez már. Ugye elmúlt nyáron, július elején Valenciában volt egy nagy családkongresszus, az 5. világ találkozója a katolikus családoknak, amit megelőzött egy világkongresszus 10 000 fős részvétellel, és ott elhangzott, először egy tényt említek. Január 17-én volt egy esztendeje, amikor az EU parlament 360 igennel, 140 nemmel és 40 tartózkodással megszavazta, hogy az azonos neműek kapcsolata egyenértékű a házassággal, amelyik nemzet ezt nem fogadja el, az homofób nemzet. És nem szabad favorizálni, nem szabad a jogalkotásnak előnybe részesíteni a házasságot az azonos neműek kapcsolatából. És egy előadó föltette a kérdést, hogy hogyan jutott Európa idáig. És válaszul azt mondta, két értéket hajtunk túl, az egyik az egyenlőség, a másik pedig a személy autonómiája. Mi is van emögött? Egy másik előadás adott erre választ. A másik előadásnak a címe ez volt, filozófiai alapot nélkülöző családellenes ideológiák. Filozófiai alapot, igazság alapot nélkülöző családellenes ideológiák. Az előadó azzal kezdte, hogy a házasság és a család Istenhez és a kinyilatkoztatáshoz tartozik, nem az ideológiákhoz, más valaki így fogalmaz, a házasság, a család megint Istenhez tartozik, és nem a parlamentekhez, erről talán még később fog szólni. És két ideológiát, csak azért, mert nagyon érintve vagyunk, két ideológiát vett végig, az egyik a marxizmus, a másik a liberalizmus. És elmondta, mi a közös mind a kettőben. Tehát filozófiai alapot nélkülöznek, ezt kell látnunk. Mi a közös mind a kettőben? Az, hogy jólétet akar teremteni. Elsőnek. Másodszor, mind a kettő ideológia a nő munkába állításából akarja ezt elérni. És ehhez járt szép mesét. A marxizmus már az előbb idéztem részben. A marxizmusnál mi volt a mese? Ugye a nagy fogalom az egyenlőség. Meg kell szüntetni az egyenlőtlenséget, a kapitalizmust, mert ugye egyre növekszik a kizsákmányolt és a kizsákmányoló közötti különbség. Hol kell ezt kezdeni? Marx szerint a családnál. Mert megint tesznek újat hallani. Mert a család az egy nagyon rossz intézmény, mert benne a férfi a kapitalista, a nő a proletár, ugye a prolet gyereket jelent. Tehát ezt a kapitalista intézményt kell felszámolni. Egyébként Marxnál a család az termelő eszköz, a család tagtermelő erő, ismerik ez a marxista fogalmakat a velem idősek legalábbis. Tehát hogy lehet ugye az egyenlőséget megteremteni ebben a kapitalista intézményben úgy, hogyha a nő is dolgozhat. De a nő úgy tud dolgozni egyenlő mérvén a férfival, hogyha a gyerekszám korlátozva, ha a házasság és a család nem olyan fontos, mint ahogy véljük. És ma számára világos lett a nagy felfedezés, hogy házasság, hogy a termelő erő újra termelődjék, az nem föltétlen kell házasság. A kutya is szaporodik. Tehát nem kell az államnak olyan még komolyan venni a házasság és a család patronálását. Tehát ez volt az előző azt mondta, hogy a legnagyobb rossz, amit Marx tett a családtól, az, hogy degradálta, lefokozta termelő eszközé. Mi van a liberalizmussal? Ugye a liberalizmusnak mi az alap eszméje? A személy autonómiája, a jön az én országom féle okos plakát. Ugye a személy autonómiája mindenek fölött, majd később még fog beszélni erről. Mostan, az az alaptézise, hogy a család az egy rossz intézmény, mert a nőt fogságba tartja, de a férfi személyi szabadságát, önmegvalósítását is korlátozza. Megint a refény ugyanaz ment a Marxnál, hogy a társadalom reprodukciójához nem föltétlen szükséges a házasság, az élettársi viszony a legmegfelelőbb, mert ott megmarad a személy autonómiája. Testvérek, egy lábjegyzet hadd mondjak el. Tehát tulajdonképpen ami küzdelemben most benne állunk, hét gondolkodás, az egyik a közjót helyezi az egyéni java fölé, ez a mi gondolkodásunk, a másik az egyéni javát, az individuum javát teszi a közjó fölé. Ami gondolkodás az individuum javát föléje helyezi a közjónak, az élet és család ellenes, ami gondolkodás a közjót helyezi föléje az egyéni javának, az pedig családbarát, életbarát gondolkodás, világos. Tehát tessék elképzelni, tehát ez a két ideológia most, nem akarom magunkat degradálni. Tehát ez a két gondolkodás viaskodik egymással. Ahol az individuum, tessék elképzelni egy családot, ahol minden családtag csak a maga érdeke után fut. Ott mi lesz a család közjavából? Bukfenszedik a család, szétesik minden. Ezt a társadalmat erőtetik most ránk. Ez a jöjjön az én országom plakát eszméje. Tehát ez nem csak azért irritál bennünket, mert a mi atyánkot ugye teszi víztárgyává, hanem azért, mert téves, legalább téves, hanem hazug. Ez a bajunk ezzel. Tehát egy társadalomban az individuum java fölött áll a közjónak, ahol 10 millió Magyarország akar lenni egyszerre, az nem fog működni. És ott az életnek és a családnak nincsen helye. Ha az individuum java fölött áll a közjónak, akkor mondjuk egy 20 éves lány gyereket vár, neki a nagy kést, mert a lánynak a diplomát kell szerezni. Tehát az individuum felől nézve az mindig jogos. De még 77 más szempont is van. Arra ki figyel. Tehát Jézus Urunk gondolkodása az te központú, közösségi központú. Ezért nem vagyunk szimpatikusak bizonyos erőknek. És ezért kell nekünk viszont következetesnek lenni, és azért jó, hogy van mondjuk ez a közösségi terem. És sok minden más. Ezért kell eljönni személy szerint misére, mert mi a közösséget előbe teszünk a saját érdeknél. És nem hallgathatom otthon, hanyat fekve rádióban vagy televízióban. Mert közösség gondolkodással vagyunk. Ezt Péter atya gondolom sokszor elmondja. Most tessék, tehát látjuk, hogy a marxi ideológia az egyenlőséget, ugye ma így mondják esélyegyenlőséget teszi az ászlajára. A liberalizmus az önmegvalósítást, a személy autonómiát tűzi zászlajára. Ha viszont Krisztus normái szerint éljük a házasságot, a szeretet parancs értelmében, akkor mind a személy autonómiája, mind az egyenlőség megvalósul. Tehát ha mi komolyan vesszük a Krisztus központúságot a házasságunkban, akkor ezek az ideológiák egyszerűen semmivé foszlanak törlöttünk. És számunkra mindenképpen. Ezért mondták ezen a francia konferencián, ott is sok minden negatív jelenséget felszólaltak, de sok mindent lehetne, most nem megyek tartatban, hogy mi legyen a válasz korunk kihívásaira. Az elsődleges válasz, keressétek először az Isten országát. Talán első hallásra messze semmi fog meg jónak tűnik, pedig valójában ez a lényeg. Ugye, hol van jelen az Isten országa, hol keresik először Isten országát, ahol teszik Isten akaratát. És Isten akarata micsoda? A te központú szeretet. Vagyis a házasság ott fog jól működni, ahol a te központú szeretet alapján áll a család. Ugye valamelyik kortárs gondolkodó mondja, hogy ma már a szeretet fogalmunk is én központúvá lett. A szeretet minőségét azon mérik le sokan, hogy engem mennyire tesz boldoggá. És másokat örök rettegésbe tartom, hogy vajon meddig vagyok képes őt boldoggá tenni, mikor adja ki az utamat. Tehát látjuk testvéreim, hogy alapvetően, most nagy általánosságban fogalmazva, korunk kihívásainál ezeket látnunk kell, nem kell sokat foglalkozni. De látnunk kell, hogy nem véletlenül tartunk itten. És tényleg militáns támadásoknak van kitéve a család, ez csak egy szelvénye azoknak. Tehát látnunk kell, hogy mennyire fontos krisztusi alapon állni. Ha nem Krisztust válasszuk, maradnak az ideológiák. Hadd mondjam ezt el, éppen a hétvégén hallottam egy idős hölgytől a következőt. Azt mondja, hogy udvarolt neki egy faluból fölkelt munkásparaszt fiatal. 50-es években vagyunk. És nagyon megszerelmesült a leányba, és mondta neki, hogy a leány egyébként egyéb kategóriából tartozott, tehát nagyon a végén volt a pártértékelésben, és mondta a szerelmes fiú ennek, hogy lánynak, hogy te, én annyira szeretlek téged, hogy még a pártba is bemernélek ajánlni. Tessék, az úgy a lány, hogy az idős hölgy, hogy nem mertem most, mert tudtam, most nagyon nagy értéket akart nekem adni. Tessék, ez az, mikor az ideológiára építünk. Azért Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké, ne felejtsük el. Na, és konkrétabban, hogyan tovább, tehát mi a mi dolgunk? Egyszer egy vatikáni konferencián hangzott ez a mondat el. Egy ilyen európai konferencia volt. Azt mondja, ha Európa kész lenne figyelni a bibliai emberképre, és kész lenne definiálni a házasságot, Európa megmenekülhetne az önpusztítástól. Én ezt már kétlem, de ilyen optimistán fogalmazott. Tehát, ha Európa vigyázna a bibliai emberképet, és meghatározna, mi a házasság, akkor megmenekülhetne az önpusztulástól. Igazából az emberképünk borult föl, ugye második János Pál így mondja, hogy nem a házasság van válságban, hanem az ember van válságban. Tehát nincs emberképünk, mindjárt visszatérek erre, másrészt pedig nincs definiálva a házasság. Tehát a Vatikán nem tud hogy semmiféle ilyen ENSZ, meg ilyen EU valami dokumentumot aláírni, mert nem hajlandók megmondani, mit értenek a házasság szó alatt. Második János Pál is sokat beszélt erről, hogy kiüresedett a házasság fogalma, de 16. Benedek pápa ugyanezt elismételi. Kiüresedett a házasság fogalma. Tehát ma minden tartós kapcsolatot háztartásnak mondanak, házasságnak mondanak, családnak mondanak. Gyüleg azt mondja, hogy a két kismacskája az már egy család, ha már több éve együtt a két kismacskával. Itt tartunk, nagyon közel járunk már ehhez, szó szerint. Ebbe pusztul ki Európa. Mi az, hogy vigyázni az emberképet? Ugye második János Pál pápa minden családkonferencián elmondta ezt a bibliai idézetet. Megalkotta az Úristen az embert, a maga képmására alkotta, férfinak és nőnek alkotta. Tehát ki az ember? Isten kép mása. Mit jelent ez? Ugye, amikor beszélt II. János Pál pápa Európa reményvesztett állapotáról, spirituális háttér nélküliségéről, akkor fölteszi a kérdést, aminek jele, hogy nem kötnek házasságot, nem születik meg az élet, a gazdag még gazdagabb, a szegény még szegényebb lesz. Fölteszi a kérdést, hogy miért néz ki így Európa, azt mondja, mert egy Isten és Krisztus nélküli emberképet akar meghonosítani. Ugye elveszik az Istent az embertől. És ha elveszik az Istent az embertől, akkor marad az ember egy biológiai lény. És ha az ember csak biológia, akkor mindent meg lehet vele tenni, amit az orvostudomány diktál. Ez a gondunk. Ha az ember mellől elveszik az Istent, akkor nincs honnan hova. Ha az ember mögül elveszik az Istent, akkor ki mondja meg, hogy mi a mérce. Ha nincs szél, mi a jó és mi a rossz. Tehát igazából az Isten képmásiságnak az elfelejtése ugye hozza magával a szexuáletikának a fölborulását, a bioetikának a fölborulását, az abortusz, az eutanázia legalizálását, a klónozást és sok minden más problémát. Tehát az ember Isten képmása. Ezt szoktam elmondani, hogy ugye hamvazáskor, most még farsan van, de azért hadd említsem, ugye odaáll a pap az ember elé, azt mondta valaki a szobámban, hogy ő nagyon dühös volt az egyházra, hogy ilyen szemtelenül cselekszik, hogy odaállt elém és mondta, hogy te ember, te por vagy, látod, ilyen hamu vagy, vedd tudomásul. És ki mondja azt, hogy te por vagy? Az egyház vagy más? Az egyház, amikor odaáll hamvazni az emberek elé, és azt mondja, hogy emlékezz ember, te por vagy, és visszatérsz a porba, akkor mit mond? Itt a kezdeti porról beszél, és a végső porról beszél. Por vagy, de Isten ezt a port fölemelte, emberré formálta, és valamit a legmélyéből, önmagát osztotta még veled, rád lehelte az életnek a leheletét. Por vagy, de az Istentől induló por. És visszatérsz a porba, Istenhez tart a léted, vagyis értelmes. A szeretetből indul a léted, és a szeretet felett tart, és ami a két cél, két pont között összeköt, két pont összeköt egymással, az a szeretet, amire hívva vagy. Ez a mi emberképünk, tessék elképzelni, hogy afit emberkép. az ember. Szeretem idézni Prohászkát, aki azt mondja, hogy az ember olyan lét, amely a buzavetések között jár, kezével zsúrmolja a kalászokat, a gondolata meg a végtelenbe szágult. Ez a mi emberképünk, egy avit emberkép. A másik, ami az emberkép, az második János Pál nagyon hangsúlyozta, visszautalva a második vatikáni zsinatra, az pedig Tertullián felemegy vissza, ahol azt mondja a Tertullián, hogy az ember az egyetlen lét, akit Isten önmagáért teremtett. Tehát az ember Isten szeretetének, teremtő tevékenységének a célja. És tovább folytatja a pápa, ha Isten szeretetének célja az ember, akkor a te szeretetednek is legyen célja az ember, nem tárgy, nem eszköz, hanem szereteted célja személy. Tehát nem individuumnak tekintjük az embert, hanem személynek. Én bosszant az, hogy sokszor olyan felelőtlenül mondjuk, hogy nincs pótolhatatlan ember. Ha individuum az ember, akkor nincs pótolhatatlan ember. De ha személy, akkor jogos sírni a poporsó mellett. Mert pótolhatatlan minden ember, mert egyszerű, megismételhetetlen. Szóval ne dobálozzunk ezen könnyelműen. Isten szeretetének a célja az ember. Személynek tekinti az ember. És egy házasság, ha a keresztény emberképen nyugszik, akkor a másikat személynek tekinti, és nem pártnak, használati cikknek. Hányszor halljuk ezt a megkeseredett mondatot, hogy én csak úgyis arra körök nektek, hogy főzzek, még mossak rátok, hogy hazadjam a fizetésemet. Használtok. És nem szerettek. Tehát tetszik látni, az Isten kép másságból csak most két dolgot emeltem ki. Az ember Isten kép mása, Isten szeretének a célja, vagyis személy, és az Isten kép mása, vagyis értelmes a léte. Testvérek, a sok időnek sokat lehetne még beszélni, csak még hadd mondjak valamit, éppen a valenciai konferencián hangsúlyozták ezt nagyon, hogy ha meg akarunk menekülni a divatos relativizmustól, hogy minden mindegy, akkor az emberképünkhöz kell visszatérni, igaz antropológiát kell vallanunk. Hosszan lehet tovább erről mondja azt, hogy a jognak az lenne a dolga, hogy az emberi személy méltóságát védje. Magyarul elkölcsön kéne nyugodni a jognak, messze nem azon nyugszik már. Ezért mondhatja a politikus, hogy én jogszerűen vagyok az, hogy elkölcsös vagy nem, amit tettem, az nem érdekel. Jogszerű, kész. Ebbe pusztulunk bele, így erodálódunk. A másik, tehát vigyázni a házasságképet. Nagyon sokat elmondom a második János Pálnak a mondatát, aki azt mondja, hogy a család kiinduló pontja és szélpontja a házasság. Tehát mindig a házasságot kell vigyázni. A házasságnál pedig a fogalmakat jól különböztetni. Most nagyon rövid az idő, és ezért beszélek után. Három fogalmat megkülönböztetni. A házasság intézményét, a házasság szentségét és a családot. A házasság intézménye. Talán inkább induljunk a házasság szentségéhez, és majd visszakerülünk az intézményhez, hogy lássuk együtt az egészet. Mi az, hogy a házasság szentség? Ugye, ezt szoktuk mondani, hogy nekem volt templomi esküvőm. Magyarul volt, szentségi házasságban élek, de ez készenlet ott a templomban, akkor kijöttünk a templomból. Ez a mi tévedésünk. Házasság szentség, és akkor jön ez a buta logika, hogy akkor minek egy, még egy papír, meg minek az pap, meg minek a ceremónia. Nem kell nekem papír. Ez tőlünk eldám, gyakorló keresztényektől. Mert a házasság szentségében templomi esküvőt látunk csupán. Orgonabúgás, meg nem tudom is. Mi a házasság szentsége? Szeretném idézni az egyik teológust, aki azt mondja, hogy a házasság szentsége az olyan, mint a görög dráma. Három szereplője van a görög drámának, teodráma. Van az Isten, aki a hangjában van jelen, van az ember, aki maszkokban ott játszik a színpadon, és van a kórus a háttérben megint. Azt mondja, a szentségben, minden szentségben ott az a három szereplő, az isteni szereplő, az emberi szereplő, és az egyház. Ugye 8-tán 10 percig mondhatom, mert akkor kezdtem, ugye? Csak hogy nehogy bekiáltsák. Egy picikét a három, a Szent Háromság és Istenről, mint szereplőkről a házasság szentségében. Ugye az Atya az, a Teremtő Atya, aki megalkotja a házasság intézményét, amikor férfinak és nőnek alkotta. Miért kell hangsúlyoznunk, hogy a házasság intézménye ugye az Atyától való? Ugye egyszer ilyen nagy konferencián mondta az előadó, hogy szimbiboros, hogy nekünk a házasságot nem kitalálni kell, hanem visszatalálni kell hozzá. Tehát a parlamentek ugye megszavazzák, az azonos neműek házasság egyenlő, az EU parlament az élen, nem a parlamenthez tartozik. Azt már Jóisten eldöntötte, amikor az embert férfinak és nőnek alkotta. Megértjük azt, hogy vannak más irányítságú emberek, de ezért mégse kell kötelezni. Tehát a házasság intézménye a Teremtő Istentől való. Nem az ideológiák hozták létre, nem is a parlament, hanem a Teremtő Isten. A nemek különbözőségéből fakad az élet, a nemek különbözőségén nyugszik a házasság egysége, a nemek különbözőségén és egymásra utaltságán nyugszik az emberiség egysége. Mert ez a házasság intézménye. Tehát Istentől való, és amit vigyáznunk kell, az a házasság intézménye. Mert ez van kikezdve ma. Amikor, tehát nem családbarát a munkahely, ettől szegény férfiak legkizsákmányoltabbak. Tehát, de a nő is, amikor nem lehet részmunkaidőbe dolgozni, mind ezek a problémák, erről nyilván a Lakner Zoltán beszélt. Tehát ez a család intézményének a védelme, nagyon éberen kell vigyáznunk rá. Vigyázni a családi asztalt vasárnap, ha lesz időjelmű, aztán külön beszélek. Tehát a család intézménye Istentől való. A második, mit tesz hozzá Jézus? Testvérek, még zárójelben hadd mondjak valamit. Ugye a mai kommunikációban, retorikában azt mondják, hogy a házasság az a katolikusoké. Hát a buta konzervatív, vagy hát akkor csinált a házasságot. Tehát összemossák a dolgokat. Nem, a házasság intézmény, ez nem a katolikusoké, az mindenki kéne, hogy legyen. Mert a teremtésből fakad ontológiai valóság. Amit Jézus hozzátesz, a másik Isten személy, ezt az intézményt szentségé emeli. Mi az, hogy szentség a házasság? Efezusi levél 5-ben, azt mondja, a feleség engedelmeskedjék a férjének, mert a férj ura az asszonynak, mint Krisztus az egyháznak, a férj úgy szeresse a feleségét, mint Krisztus az egyházat. Felette nagy titok, ezért Krisztus az egyházra vonatkozhatom. Mit jelent ez? A feleség ugye szeresse a férjét, engedelmeskedjék neki, mondja. Aki meg hogyan szereti őt? Úgy, mint Krisztus az egyházat. Krisztus olyan szeret az egyházat, hogy levette felső ruháját, kötény között maga elé, és megmosta a tanítványai lábát. A legrabszolgaibb munkát elvégezte az egyházban. Tehát akit a feleség szeret, ha normális katolikus gondolkodású, az őt úgy szereti, hogy a legszolgaibb munkát is elvégzi érte. Csak egy fokozás előbb rosszul mondtam, a feleség engedelmeskedik a férjének, mert a férj ura az asszonynak, mint Krisztus az egyháznak. Tehát úgy ura, hogy szolgál neki. A férj meg úgy szeresse, mint Krisztus az egyházat, a felesége. Krisztus hogyan szereti az egyházat? Pál magot elmondja, keresztre megy érte. Utolsó cseppjét adja érte. Ebbe fogalmazza meg Pál a házasság szentségét. És mit mond? A feleség, ha engedelmeskedik, lemond az akaratáról. Aki lemond az akaratáról, az már nem önmagáért él, hanem azért, akinek a javáról lemondott az akaratáról. Átadta magát neki. Aki meg úgy szeret, mint Krisztus, az megint átadta magát neki. Tehát a házasság szentsége a totális önátadás szentsége. Felette nagy titok, megjeleníti, képes megjeleníteni azt a szeretetet, amellyel Krisztus szereti az egyházat. És mondom, hogy amellyel Isten Jézus Krisztusban szereti az embert. Tehát amikor megesküdtek a testvérek, akkor meg nem fogalmazottam, ez volt a hívő keresztényben, és utólag legalább hadd mondjam el, hogy minek kellett lenni, hogy ide figyelj, Juliska, én annyira szeretlek téged, hogy tegyük jellé a szerelmünket az egyházban, én egy életen át be tudom neked mutatni, és az egész egyház közösségének, hogy Isten Jézus Krisztusban hogyan szereti az embert. És a Juskát meghatódik, és azt mondja Jancsinak, hogy te Jancsi, igazad van. Én is annyira szeretlek téged, tegyük jellé a szerelmünket. Én egy életen át úgy tudok téged ölelni, ahogyan Isten öleli az embert Jézus Krisztusban. És ebből a meghatódott nagy szerelmi vallomásból lesz a házasság szentsége. Ellejt a két ifjú a templomba, és elmondja, hogy Isten szent színet feleségül veszlek, feleségül megyek hozzád, és jellé lett a szerelmünk. Tehát a házasság szentsége az nem egy papír, amit el lehet használni nemesebb célokra, hanem jellé tettem a szerelmet. Igazából a házasság szentsége, szentségében élni, azt jelenti, hogy szüntelenül láthatóvá teszem Jézus Krisztust a párom fele, az egyház közössége előtt, és az egész társadalomban. És ebből fakadna a szentségi házasság spiritualitása, úgy szeretek, mint Krisztus, megelőzően, önmagamat adóan, gyengéden. Ezeket kéne kibontani, ha sok idő lenne, és például, hogyha nem fütyülne mindjárt be. Tehát a házasság szentsége az megjelenítem Jézusnak a szeretetét. Aztán tovább lehetne mondani még, a házasság szentsége jelenti, hogy akik meg vannak keresztelve külön-külön, most ketten egy lesznek a Krisztusban. Ugye? Ez a feleten a titok. És lesz a kettő egy. De már nem a Teremtő Isten szándéka szerint csupán, hanem a szentség titkában. Lesz a kettő egy. amikor kimondták a testvérek a szentségi szavakat, Isten szent színed, feleségül veszlek, feleségül megyek hozzád, akkor a Szentlélek ezt a szerelmet mint egy átváltoztatja, Krisztus hordozóvá teszi. Létezik a házasság test, amelyben jelen van a Krisztus. A Sönstadt mozgalom szívesen mondja ezt, hogy szabadnak így imádkozni a házasság szentségében élőknek. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, aki jelen vagy közöttünk a házasság szentségében. Mert ha az ősegyház megőrizte Jézusi szót, ahol ketten vagy hárman együtt vannak a nevemben, magam is közöttük vagyok, mennivel inkább igaz ez a házasság szentségében élőknél. Tehát nem csak a tiszta szoba oltárán van ott a Krisztus szobor, hanem az eleven Krisztus van jelen a házasság szentségében. Ebből azt következnék, Gál Ferenc így fogalmaz, hogy a házasság szentségében élni jelenti, hogy egymást átölelni és Istent átölelni egy azon ölelés. Más valaki bátran így fogalmaz, hogy a házasság szentségében élőknél egymásnál időzni jelenti Krisztusnál is időztél. Tehát laikusként élni a házasság szentségét a legmagasabb szintű Isten tiszteletet jelenti. Persze ez hozzátartoznék a kegyelem állapota és a szeretetre való törekvés. Ennek a kettőnek nem működik a szentség. Érvényes a szentség, csak nem gyümölcsöző. Ekkor jöhet az a logikus válasz, hogy minek esküdj egy templom, úgy is el lehet válni, minek esküdj egy templom, az csak egy papír. Ebben mögött mi vagyunk ott, mert mi magunk nem éljük meg a házasság szentségét. Mert nem Krisztust megjelenítő. Nem veszük komolyan, csak a templomi esküvő azonosítjuk. Az csak az első pár perce a házasság szentségének kiszolgáltásából. Attól kezdve folyamatos szentségkiszolgáltásban vagyunk. Kegyelem közvetítésben, inkább így mondom. Tovább. A házasság szentsége az az egyház szentsége. Az egyház szentsége. Tulajdonképpen mit keres a templomban a házasság szentsége? Az egyház előre örül azoknak a kegyelmeknek, amelye ezen szerelem és házasságon keresztül áraszt szét az egyházba. A megszületendő gyermeknek örülünk, tehát előre örülünk a szentség gyümölcseinek az egyház ölén. Ez olyan, mint újmisekor, nem az újmisést ünnepeljük, csak ezt nem veszük szét. Nem az újmisés ünnepeljük tulajdonképpen, ha Tamás itt ilyen kiváló kispapjának gödörülnek, ugye? Ha Tamás újmisés lesz, ugye nem olyan sokára már, akkor nem a Tamást ünnepeljük, akire gödörlő büszke lehet, hanem ünnepeljük azt a papságot, amit kapott a püspök készföltétele által, és előre örülünk azoknak a kegyelmeknek, ami Tamás ige hirdetésén, szentség kiszolgáltásán keresztül áraszt szét az egyházba. Tehát ez a szentség. Tehát a házasság szentsége, hogy az egyház szentsége. És ez a Krisztusi mű. Tehát látjuk, az Atya hozza létre az intézményt, a Fiú teszi szentségi a házasság intézményét. A házasság, így mondtuk, most itt nem voltunk egy előadás, hogy valahol nem is tudom, voltunk Egerbe, hogyha az udvarlási kapcsolat, a jegyességi kapcsolat gyenge, akkor gyenge humuszt viszünk oda az oltár elé, és nincs talaja a házasság szentségének. Ezért kéne, hogy az udvarlási kapcsolat, és még el most nem tudok beszélni, mert nincs idő, nagyon komoly legyen, mert hozott anyaggal dolgozik a szentség. Ez a gond. Nagyon nagy gond. A harmadik isteni személy, aki szerepel a házasság szentségében, ugye a Szentlélek. Jézus hozza létre a szentségi intézményt, hogy így mondjam, és a Szentlélek valósítja a konkrét házasságot. Tehát amikor a testvérek ott álltak az oltár elé, akkor a testvérek mondták ki a szavakat, és a Szentlélek tette a kettőt egyé. Mert ő az egységesítő. Ő az, aki a Krisztus és az egyház közötti jegyesi kapcsolatot létrehozza. A lélek az egység lelke, a Szent Háromság és az egyház között, és ebbe az egységbe sodor bele a házasság szentsége, és így lesz a Szentlélek okozója a testvérek házasságának. Tehát a házasság szentsége a Szent Háromság. Most Istennek a műve, ott van mögötte az egyház. Az egyház az, aki megőrizte ezt a szentséget, akinek az ölén létrejön a szentség, és aki segíti az házasságot, hogy család egyházzá váljon. Ha 5 percet túlrászod, akkor picit fogalmát kéne beszélnem. Mi az, hogy család egyház? Először egy képet hadd mondjak, amit nagyon szeretek elmondani. Amikor Rómában a legkedvesebb templomom, ugye az nyilván a pápának a temploma, de van egy másik templom, a Szent Kelemen Bazilika. Azért kedves nekem, mert kiásták ennek a gyökereit, ennek a templomnak, furcsa módon van a gyökerei. A templom alatt 3 szint mélységben ott van Kelemenéknek a háza. És egy kis utca Kelemenék háza előtt, és az utca másik oldalán ott van egy Mitrász szentély. És egy Mitrász katekumen iskola. Ugye az első században Mitrászék csinálják a maguk katekéziseit, és a Mitrász kultuszt űzik, utca másik oldalán, Kelemenék házába, a család egy házban összejönnek imádkozni. Csak pici lett a Kelemenék háza, és a tavaly telett föl, fölülje épp egy kis bazilika. Már ott jönnek össze, és az is pici lett, ilyen Szent Istvánkor román templomot képzeljünk el, az is pici lett, és épült föléje a mai Kelemen bazilika. Tehát így nő föl a család egyházból az egyház. Mit áll szentén meg most muszik békességbe lent? Tehát így lett az egyház. A család egyházból nőtt ki az egyház. És ma is abból nő ki. Tehát az egyház és a család egyház, a család összetartoznak. Van egy ilyen közhely, hogy egyházias családdá kéne válnunk, és családias egyházzá kéne lennünk. A család tudja az egyháznak az atyai-anyai vonásokat kölcsönözni, az egyház pedig segíti a családot, hogy család egyházzá váljon, vagyis közösségé, szolgáló közösségé, liturgiát végző közösségé, hittanúságot tevő közösségé. Erről hosszan lehetne beszélni, de már csak 5 percem van. Mi a neve? A szentségnek van az isteni szereplője, az egyház szereplője, és a harmadik az emberi szereplő. De már csak nagyon rövid időt erre. Az emberi szereplő. Mit jelent ez? Ugye a házasság szentsége létrehozza két ember egységét. Amikor a testvérek kimondták, hogy Isten szent színet feleségül veszlek, feleségül megyek hozzád, ugye szoktunk mondani, ásó kapa és a nagy harang ettől kezdve. Létrejött az objektív egység. Mi az embernek a dolga a házasság szentségében? Ezt az egységet, amit a házasság szentsége létrehozott, egymás előtt tanúsítani. Tehát valójában nekünk nem fabrikálni kell az egységet, hanem a meglévő egységet, mint egy dokumentálni, hihetővé tenni egymás számára. tehát a házasság szentségét tovább kiszolgáltatni. Erről szólna a házasság hétköznapja. Ez pedig mit jelent? Jelenti, hogy tényleg Krisztus szeretetével fordulunk egymás fele, megelőző szeretettel, és jelenti, hogy kommunikálunk egymással. Testvérek, erről most már nincs idő beszélni nagyon, tehát a házasság hétköznapjai, ugye a félszínen az, hogy megcsalt, meg így, meg úgy, meg nem adja oda magát nekem, ezek mind a felszín. Ahol megbillen a házasság, az mindig a kommunikáció. Tehát beszélgetni kell egymással különböző szinteken. Ugye nagy kísértésünk az, hogy pusztán operatív szinten, kooperációs szinten beszélünk egymással. Egy példát hadd mondjak a sok-sok példa közül, ami érzékelheted, hogy hogyan is kommunikálunk egymással. Ez egy házaspárban nálam, harmadik gyereküket várták, szép hétnapos pocak kapott ott a feleség a férjével együtt. És elmeséli a feleség a következő kisztorit. Elment a meglévő két gyerekével sétálni, levegőztetni őket. Babakocsit is vittek magukkal, de a babák azok nem a kocsiba voltak, hanem a lába alatt. És elestek. És ő halálra rémült, hogy elvetél. Nem történt semmi baj se. Hazaér a férje, elmondja neki a sztorit. A férj nagyon türelmes ember, végighallgatta. Látta, a gyerek ott van a felesége pocakjába, megvelegette a felesége bálát, jó van, piszikén csak tartsák ki. És a feleség ott volt nálam a szobámba, és a két lábába dobbantottak, mert a pocakjába volt a gyerek is, pedig én nem ezt akartam elmondani. Hanem azt szerettem volna elmondani, hogy mennyire féltem. De azt már nem mondhatta el. Mert a férj elvágta. Ez egy tipikus példája annak, hogy mennyire csak az események, a történések szintjén kommunikálunk egymással, hogy hányos cipő van akkor a gyereknek, vagy nem tudom micsoda. Tehát érzések szintjén kéne kommunikálni. Ugye, amikor jelen van Gödön a házas hétvége, vastagon, tehát ugye jelen van? Nincsen. Csúnya dolog. Tehát a házas hétvége az, ami segít ebben, hogy az érzések szintjén kommunikáljunk egymással. Az érzések szintjén kommunikáljunk egymással. Testvérek, hogyha nincs a kommunikáció, akkor fölbukfenszedik a házasság. Többen pont a személyesség veszik el. A feleség nem tudja átadni magát jó kedvel a férjének, a férje ezt érzi, és akkor elcsatangol mindegyik a maga útján. Mindig ez a vége. Szóval kommunikálni. Tessék, még akkor is ez a vége, ha megértem, hogy nem engem akar lerázni, hanem szegényként fáradt, nincs ideje. Tehát nagyon-nagyon vigyázni kéne. Arra ezt szoktam, hogy hetente egy este, havonta egy nap, évente egy hét. Ez lenne az az idő, amit együtt kéne házaspárként tölteni. A nagyszülőt meg javaslom, hogy fogadják úgy a gyerekeket el a szülőktől, hogy csak úgy, hogyha ti ketten együtt lesztek most, és nem takarítotok, és nem vásároltok, hanem beszélgettek egymással. Ez egyik. A másik, amit szeretnék mondani, most már túlrázok, és persze, hogy a családi imádság. Szóval a családi imádságnak három síkja van. Ugye, így el szokták dicsekedni ifjú házasok, az imádságra nincsen gond, mindig közösen imádkozunk. Ez persze, ez így szokott lenni, ezt nem is lehet elhagyni, hogy a gyerekben van idomítva, akkor este ugye meg kell pisítetni, aztán meg kell imádkoztatni, és akkor alszik, nem? Szóval ez a gyerek reflesze. De azért a családi imádságot családi imádság kiürül és rutinná lesz, ha nincs mögötte a házas pár imája, már pedig nagyon sokszor nincs mögötte, és ha nincs a házas pár imádsága mögött, ott a személyes imádsága. Tehát ez a három síkon működne az imádság. Itt, ahol igazi imádságos háttér van, ott szinte kizárólag, azt hiszem 2000-es a vállás. Ez komolyan. Amerikai is rájöttek ilyen statisztikát csinálni, hogy pénzük is volt hozzá. 2000-es a vállás. Az egy, ezért mondja a második János Pál pápa, az együtt imádkozó család együtt marad. Nincs mese. Nincs mese. Tehát a családi imádság nagyon kéne figyelni. Aztán még egy mondat, hadd mondjak, ez egy kemény mondat, de hadd idézem. Itt a valenciai konferencián hangzott ez el, hogy ahol amely házasság nem nyitott a szeretetre és az életre, az a család nem képes továbbadni a hitet. Mert Isten a szeretet, Isten az élet. Az egész család konferenciát Valenciában a hit továbbadásáról szólt, de úgyhogy nem arról szólt. Ezzel is mint egy jelzésszerűen azt mondták, hogy a hit továbbadása az nem egy direkt cselekvés, hogy elagyusztam ide a templomba, meg ókor megimádkoztatom, hanem ha a családnak nincs meg az atmoszférája, nincs meg az atmoszférája, tehát a szeretet és az élete nyitottsága, akkor nem tud tovább menni a hit. Tehát a megélt szeretet és az életnek a tisztelete, az életnek a nyitottság nagyon hozzátartozni a házasság szentségéhez. Én most itt abba hagyom, hogy a Péter atya a hozzászólásokat nevezni nyelhesse. Köszönöm szépen a türelmet!
Helyre tegy a
második János Pál pápát érdemes olvasni, ő az Európa körlevébe is betette, a Novo Millennium-tébe is betette az ünnepet. És akárhányszor levelet írt jó magyar nemzetünknek, mindig ott az ünnep. Mondja, hogy a vasárnap az nem csak az Úr napja, hanem az ember napja is. És csak az ünnepnek a jelentősége nagyon fontos. Szóval az ünnep az nem szórakozás, az nem pihenő nap, hanem itt nap. Szent nap. A szenttel szembesítő nap. A második János Pál pápa, ugye, amikor beszél az ünnepről, akkor külön beszél a vasárnapról, és külön beszél a Szent Misi, az Eukarisztiáról. És azt mondja, hogy vasárnapnak hármas fölépíti, hármas ugye emléknap a vasárnap. A teremtésnek a napja, vagyis a nyugalomnak a napja, az Úr megpihent minden munkája után. Húsvétnak a napja, és a pünkösdi, a feltámadás napja, az alleluiádás, az örvendezés napja, és az eszkatonnak, a végső beteljesedésnek az emléknapja. Tehát ennek a hármas jellegnek kéne együtt lenni a vasárnapunkon. Tehát a nyugalomnak, az örvendező ünneplésnek, az eszkatón is igazából erre, tehát a lét hova tart, hova tartszik a lét. Ez a vasárnapnak a leglényege. Balsi Balázs szoktam idézni, aki azt mondja, hogy amit a magyar ember megünnepöl, az van, amit nem ünnepöl meg, az nincs. Tehát tulajdonképpen, ahol legtöbbet vétettünk a család ellen, és a szocializmus út ebben a főmajszter, ott kezdődött nálunk, az ünnepnek a vasárnap a szétverése. Tehát az ünnep örökíti tovább a vallási értékeinket, a nemzeti értékeinket, a családi értékeinket. Tehát amikor ott beszélhettem volna a négy alapfunkcióra, tehát a család egyházról, az egyik téma az a liturgia. Tehát egyrészt megalkotni a családi liturgiákat kezdőházasoknál, tehát ahogyan kezdődik, ahogyan bevégződik a nap, ahogyan ünnepünk névnapot, születésnapot, ahogyan az adventünk, a nagyböltünk kinéz, szóval, vagy a pünkösvárásunk kinéz, ezeknek a liturgiát ünnepelni. Ugye a nyugati irodalomban lehet olvasni ezt a kifejezést, hogy a mai társadalom, az, a mai kor az a Kühlschrankgesellschaft, hogy a hűtőszekrény társadalom vagyunk. Hűtőszekrény, kikapodjuk a kaját, eszünk és kész. Nincs asztal. Nem, van asztal. Meg kell teríteni. Legalább vasárnap. Tehát visszatalálni a vasárnaphoz. Azt, hogy a családunk élő maradjon. Nem bevásárlási nap a vasárnap, nem az ellenállni a konzum kísértésének. Tehát olyan éppen erről volt szó most Kecskeméten vasárnap este a családcsoportban, hogy az egyik öreg néni olvasott szentírást, és az ünnepnapról ugye volt szó, és a Mózes könyve elég keményen mondja, hogy ha valaki megszegi az ünnepet, azt ki kell végezni. Szóval ennyire komolyan vették. Hát megtartani az ünnepet. Öreg néni azt is elmondta, hogy olvastam a szentírásból, hogy olyan embereket hívjál meg az asztalodhoz, aki nem hív vissza. És a néni mondta, hogy elhívott két öreg nénit magához, aki biztos nem tudják visszahívni, és olvasott neki szentírás is, azért nagyon boldog volt. Másik is, csak az másként. Szóval az ünnep. Az ünnepet tartani. És az ünnep az nem az, hogy azok nem kell fölöltözni, hogy pizsomába jártunk, hogy anélkül. Az ünnep az ünnep. Egymást is megtiszteljük. És szóval a nyugalom napja. Tulajdonképpen az ősegyház úgy látszik, úgy ünnepelt, hogy megünnepelték az eukarisztiát talán előeste, és másnap zsoltát énekeltek. Szóval nagyon-nagyon a régi paraszti kultúránkban ez be volt szabályozva. Elsöpölték az udvart már pénteken vagy szombaton, odakizték a takarmányt és nem dolgoztak. És unalmukba szemlélődtek szinte. Szóval a keresztény család, ha az akar lenni, ami, akkor az ünnepet nagyon-nagyon hangsúlyosan meg kell tartani. Tudni kell megállni. Nem szabad bemenni ebbe a mozdul hajtásából. Másként kipurcanunk. Testvérek, nem az a bajunk nálunk a kereszténység, nem szeretjük egymást, csak nem fejezzük ki egymás fele. És a szeret, ami nincs kommunikálva, az nincs. Hiába mondom, értetek dolgozok. Nem elég. Hadd mondjak valamit, hogy ez nem az ünnephez, hanem gyerekneveléshez szoktam elmondani. Ott éppen Valenciában egy előadó arról beszélt, hogy miért dolgozik a ma a család 7 nappal átéve. Hogy megkeresse azt a pénzt, amit a gyereke addig elkölt, amíg én nem ér el vele foglalkozni. Vagyis, hogy megkeresse azt a pénzt, hogy idegen erőknek szolgáltassa ki a gyerekét, nevelési tényezőknek, és idegen gyereket kapjon vissza. És mondta a jelszót, és testvérek, ez mind házasságra igaz, mind gyereknevelésre igaz. Nem a gyerekért kell élni, hanem a gyerekkel kell élni. Nem a családért kell élni, hanem a felesége vagy a férjemmel, a családdal kell élni. Itt verjük szét a családot. Tehát nem érte, hanem vele. Ezt a malakiási idézetet mondotta az előadó, hogy a szülők az apák szívét a fiakhoz fordítom, hogy a fiak szíve az atyákhoz forduljon. Szóval a fiak nem tudják átvenni az értékrendünket, ha mi szívünk nincs ott. Ez a gondunk. Ünnep.
Akkor lehet kérdéseket tölteni. Csak egy kész felmondást, aztán lehet utána mondani. Összolítok, hogy te nem tetszik. Komolyan, mert ilyen lehetőségetek nem lett még egyszer, hogy a püspöki konferencia családreferens püspökei tűrjön köztetek és kérdezhessetek.
Öreg van a Péter atyának, belőle Mátyövet nem fog meghívni.
Nem, hanem majd addig összegyűjtik a kérdéseket, és erre külön majd meghívni. Ja. Ez szörnyű. Zoli kérdezzél. Jobb a papíros módszer. Nem meritek költeni a kezdeteket. Pont azért mondtam, hogy nem lett papír, hogy most közvetlenül kérdezhettek. Na, te csak tudod a kérdésed.
Majd másodikként.
Meg ez a másodikben értettem fel az első kérdést. Bajban leszek, mert akkor megint így kérdezik. De nem hagyjuk elmenni olyan könnyen a spiteket a célja. Na, én azért azt megkérdezném tőled, hogy a Szent Háromság és a családnak a kapcsolatában ne teológiát, csak hogy a gyakorlatban hogy élhetnénk ezt a Szent Háromságos életet. Néhány dolgot, mert ez nem egy ilyen létmód.
Igen. Testvérek, tehát elmondtam azt, hogy a Szent Háromságtól hogyan ered a házasság szentsége, intézményei szentsége, és hogyan létre az ő közreműködésével a házasság szentsége. De erről a kérdésről nem beszéltem, mert féltem az időtől. És tehát azt mondja az egyik teológus, hogy az ember Isten képmásisága nem annyira egyediségében valósul meg, hanem a kapcsolataiban is. Tehát, hogy az Isten képmásai vagyunk, annak a kapcsolatainkban is kell, hogy tükröződjék. Vagyis meg kéne jelenítenünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek egymáshoz való viszonyát, erre van kitalálva a házasság szentsége. Most nem azt jelenti, hogy apa, anya, gyerek, ez egy háromság, hanem nagyon másról. Ki az atya? Az atya atya a kezdeményező szeretet, a fiú a befogadó szeretet, és a Szentlélek a kölcsönösség. Az atya és a fiú a kölcsönös szeretet, a kölcsönösség szeretete. Többet ezen nyugszik a házasság szentsége. Alapvetően meg kell jelenítenünk a megelőző szeretetet, a kezdeményező szeretet, hogy az atya szeret. Hogy az atya kezdeményező szeretetéből fakad a teremtés, fakad a megváltás, az újjáteremtés. Mit jelent ez? Jézus ezt így mondja, hogy mindjárt csak most pársát nem szokítom mondani. Tehát azt mondja az Úr Jézus, hogy ahogy akarjátok, hogy szeressenek benneteket, hogy van ez a mondata, mint eszembe? Mert akarsz, hogy neked tegyek, már te kezd el tenni, tedd. Te magad tedd. Ez a megelőző szeretet. Ugye Jézus így fogalmazza, hogy amit akarsz, hogy a másik megtegyen neked, te már kezd el tenni. Egy család, egy házasság egysége olyan erős, amennyiben a tagjaiban megvan a kezdeményező szeretet, a megelőző szeretet. Ugye, van két mondat a Szentírásban, amit szinonimaként szoktunk idézni. Az egyik így hangzik, hogy amit nem akarsz, hogy neked tegyen, te se tedd, a másik, amit Jézus így mondta, hogy amit akarsz, az tedd. Amit nem akarsz, hogy neked tegyen, te se tedd. Egy nagyon szegényes, az Ószövetség, e felé tart most a világunk, érthető módon. Mit jelent ez? Én nem akarom, hogy a Péter atya engem bokán rúgjon, ezért nem rúgom bokán. De semmi nem történt közöttünk, csak nem rúgtuk egymás bokán. Az ószövetségi elv mentén elfogy a szeretet két ember között. Amit Jézus úrunk mond, hogy amit akarsz, hogy tegyenek veled, te már kezd el tenni, az a játék, amit kisgyerekkorunkban szoktunk tenni. A dominót a keskenyebbikére felállítottuk, szép kígyózva, meglöktük és éreztük, hogy dől el. Ez a dominó reakció. Tehát a házasság, az egész társadalom, hogy Isten elképzeli, az a megelőző szereteten kéne, hogy nyugodjon. Tehát nem azt számogatni, hogy most ő kezdje megbocsátást, hanem azt mondja Pál apostol, előzzétek meg egymást a szeretetben. Sokat lehetne példázolni, tehát az atya a kezdeményező szeretet. A házasságnak tükröznie kéne az atya kezdeményező szeretetét. A fiú a befogadó szeretet. Testvérek, egy házasság tulajdonképpen az adás és az elfogadás dialektikáján nyugszik. Az Isten ez nagyszerűen működik, tessék elképzelni. Az embernél meg mind a kettő lehet önzés. Annyira adok, csak hogy uralkodhassak fölötte. Annyira elfogadok, hogy már kihasználok. De önzés lehet az is, hogy nem fogadom el a másik szeretetét. Inkább öngyilkos leszek, mint a lányom vagy gyerekem ápoljon. Ennyire nem tudom elfogadni. Tehát az adás-elfogadás, a két, az atya és a fiú szeretete, és a Szentlélek szeretete az a kölcsönösség. A kölcsönösség. Tehát egy házasságnak a minőségét az első pillanatban le tudom mérni, ahogyan már leülnek egymás mellé, de abból is, hogy hogyan beszélnek. Második mondatnál kiderül, hogy milyen minőség van a házasságnak. Én ezt úgy gondolom, én ezt úgy szoktam csinálni, hogy mi ezt úgy szoktuk csinálni. Egy házasság szétment ilyenen, hogy nem ezen ment szét, de hát ez tükrözte a házasság minőségét. A fiú csak kitalálta hip-hop, hogy ő mit tudom, munkáját változtat az országnak a másik sarkába, el is intézte már, és akkor a feleség máshonnan tudja meg, hogy most akkor húszokodni kell. Tehát ennyire individualista a házasságban. Tehát egyszerűen kihagyja a párját a döntésekből, nem veti alá a párja kontrolljának a döntést. Nem szó szerencsés lenni. Tehát a jó házasságban, hadd mondjak pihentetőre egy kis szorít, az apászát meghívtak egy ilyen érdekes lelki napra, ugye a szülőkkel és gyerekekkel kellett együtt lennem. És akkor szülők is kérdezhettek, hogy a szülőknek beszéltem, hogy a gyerekeknek, a másnap mindig csoportmunka volt, és akkor lehetett üzenni, hogy mit kértek a szüleitektől, szülők mit kérnek a kamasz gyerekeiktől, lánygyerekekről volt szó, és akkor egyik kislány mondta, hogy 17 évesek lehettek, hogy atya, tessék megmondani a szüleinknek, hogyha én anyától kérdezek valamit, akkor ne az apa válaszoljon a kérdésemre. És akkor mondtam a kislánynak, hogy ide figyeld, örülj neki, hogy így van, hát olyan jó a házasság, hogy amit egyiknek mondasz, a másik is tudja. Ez akkor se akarom, hogy a... Ja, tehát a jó házasság tényleg így működik. Hogyha az egyikkel beszélek, akkor a másikkal is beszéltem. Ez a kölcsönösség. És a túl sok, a külön járás, a külön döntés, persze nem tudok mindig hazaszólni, hogy te mit gondolsz, hogy mit tegyek, tudom, hogy mit akar tenni. Szóval a jó házasság, pontosan ez a kommunikáció. És spontán adódik, hogy együtt hozzák a döntést, merik alávetni egymás kontrolljának az ötleteiket. Szóval ezt tartom, ha erről beszélek, a Szent Háromság hogyan tükröződik a házasságban, akkor ez után, amit leginkább szoktam venni, az adás-elfogadás kölcsönösség harmóniája a házasság.
Na, akkor most már a második kérdés. A túlpropán kérdésem, és nem mertem elsőként ilyen kérdést föltenni. Ugye itt a püspök úr úgy fogalmazott, és igyekeztem pontosan leérteni, hogy Európa, ha Európa vigyázná a bibliai emberképet, és meghatározná, hogy mi a házasság, akkor is úgy fogalmazott, hogy sokan mondják azt, hogy megmenekülne a pusztulástól, de én ebben pessimista vagyok. És akkor ezt a pessimizmus szeretném.
Szóval, hadd mondjak, ez egy kép belém ivódott. Egyszer volt egy nagy világkongresszus, és egy boxfekete néger néni, professzor néni tartotta az előadást a földkeresi demográfiai helyzetéről. Különböző földrészeknek a demográfiai helyzetét mutatta be a szélső pólusokkal. Tehát a demográfiai jó álló nemzet ország és a lepusztult ország képében. Megtart az előadás, nagy tas minden, és kivetít egy diapozitívot. Az első világot, tehát Észak-Amerikát, Európát és Japán szemléltetendő. A diapozitív egy pálcika rajz volt, még én is tudnám rajzolni, nem egyszerű volt. A pálcika rajz egy mérleg hintát ábrázolt, el tudjuk képzelni. A mérleg hinta egyik végét földig húzták az öregek, a másik végén lebegtek a fiatalok. És az első világnak beolvasandó mondta, hogy és a mérleg hinta soha nem fog már egyensúlyba kerülni. Tehát tulajdonképpen, testek, most ilyen szomorú dolgot kell mondani, de igazat mondok sajnos, hogy miről van szó. Tehát gondoljuk el, Magyarországon hivatalosan, ugye 56 óta, 50 év óta 6-8 millió abortusznál tartunk. A 10 milliós ország, de már biztos alatta lennék, ha mondja a bevándorlás, tehát annyit kipusztítottunk, amennyi nem vagyunk, lehetnénk, vagy vagyunk éppen. Tehát ezt nem lehet egyensúlyba hozni már. Ez a borzasztó. Ez hatványozottan, ugye most a politika mondja, hogy az itt növekszik a születés, de miért? Mert a ratkó unokák születnek most, csak azt nem mondják hozzá. Ratkó unokák. Tehát valójában mi a helyzet? Tehát ezért erőltetik az eutanáziát, mert az abortus és az eutanázia ikertestvérek. Tehát ha kiirtottuk a következő nemzedéket, ki kell írtani az öreget is, mert nincs, aki eltartsa. Tehát ebben az ördögi körben vagyunk benne, hogy nem tudjuk már fizetni a nyugdíjat, ki kell tolnunk a nyugdíjkorhatárt, a fiatal nem kap munkát, és a hazugság, tehát az egész földnépes sértelem krakban van már, csak ez nem látszik. Mint ahogy Magyarországon sem látszott a 70-es években, ugye mondták, hogy szaporodik az ország. Miért? Mert tolták ki az életkort. De ez csak ez nem megáll, és az egész visszaüt, összeomlik. Tehát, testvérek, tulajdonképpen tisztán kell látnunk, a nyugdíjrendszer összeomlik, az iskolarendszer összeomlik, most már az egyetemek kezdi elérni. Tehát minden, iskolarendszer. Tehát minden összeomlóban van, és ezt mi csináltuk? Nem csak Magyarország néz ki így, Európa néz ki így. És ez pótolhatatlan, és ezért ideológiát kell gyártani az abortuszra, az eutanáziára. Testek, és a rafináltság az, hogy mindig a szeretetre hivatkozunk. A mechanikáj meg micsoda, megvonjuk a szeretetet az élettől, és akkor a szeretetre hivatkozva megöljük, mire szülessen meg szegény. Minek éljen szegény, csak szenvedés az élet neki. Öljük meg. Tehát kialakult ugye Európában az eutanázia turizmus. Ugye? Nézd a gazdag népeknél. Svájcban vannak már ilyen panziók a jó halálhoz. Be lehet, komolyan. Tehát nem kell retút venni, csak oda a jegyet. De ez tényleg működik, tessék, még nem nagy számú, de a valóságban működik. Tehát lejön az angol polgár, befizet a panzióba, megállapodik a panziósal, hogy aktív vagy passzív formát választ az eutanáziának, mi legyen a tetemével, és akkor szépen befekszik, és lágy muzsika szó mellett meghal. Ide jutottunk. Tehát az életnek a szentségéről kéne nagyon sokat beszélni. Tehát tessék, a házasság, tessék, nagyon-nagyon észné kéne lennünk nekünk keresztényeknek, mert jelszerepünk van. Házasság és az élet tisztelete összefügg. Tehát kétféle módon, korrelációban egymással. Tehát, hogy élet megszülethet-e, az annak a kapcsolatnak a minőségén múlik, aki nemzette. Ha az a kapcsolat gyenge, minőségű, abortusz. Ugyanakkor, testvérek, mi a belső logikája igazából az élettiszteletnek a házasság szentségében? Miről szól a házasság szentsége? Két ember elfogadja egymást. Miről szól az abortusz? Döntünk, hogy ezt a gyereket nem fogadjuk el. Most őt nem fogadtuk el közösen, egyszerűen csak egymást nem fogadjuk el. Tehát nagyon komolyan beszél, csak erről nem beszél a Kossuth Rádió. Tehát nagyon komolyan ugye beszélnek arról, hogy a demográfiai helyzet hogyan hat vissza a házasságra. És egy ilyen el nem fogadó döntés nem gyengíti a házasság egységét. Azt hiszük, nem durvulunk benne. Az egész társadalom durvulása mögött ott van ám ez a tény is. Tehát igazából a keresztény házasságnak, köszönöm szépen a kérdést, tehát nem csak a demográfiai kilát, az már megvan pecsételve. Mert a vákum beszél, az ugyanez fog történni, tehát harmadszor pusztítjuk ki Európát. Ugyanazon ideológiai alapon mi keresztények is asszisztálva hozzánk, amilyen ideológiai alapon kipusztul, azért mondta az elején ezt a történelmi háttekintést, hogy lássunk tisztán. És azt mondja, hogy érzik, hogy nem mesélek. Tehát a meg nem született gyerek, tessék, ezt nem fog szülni. Nem fog szülni. Nem fog nyugdíj alapot fizetni. Tehát beszélnek társadalmi szklerózisról, előveszik a társadalom, az innováció csökken, tehát a kezdeményezések, az újrakezdések. Mert az idős ember nehezebben kezd már bele valamibe. Tehát az egész társadalom szklerózizálódik, öregszik. Ebben benne vagyunk már. nagyon érdekes volt, éppen ilyen demográfiai konferencián voltunk Rómában együtt, amikor a francia nyugdíjasok tüntettek. Hát tüntethetnek, hogy miért nem fizetett több nyugdíjat. Tehát az egész testen egy nagy krachnak a tetején ülünk, és ez csak rosszabb tud lenni. Tehát nagy valószínűséggel, nem tudom hány milliónak kéne lenni bevándorlásnak Európában, hány tízmilliónak, hogy valamiképpen az egyensúly helyreálljon. Tehát, hogy ne romoljon össze. Csak erről nem merünk beszélni. Most már kezdenek, azok nem tudom, Lakner Zoltán beszélt róla, szóval kezdenek most már erről beszélni, de hát Magyarország 5 év óta beszélnek erről. De a probléma messze régebben jelen van már Európában. Ez a mérleg hintának a képét sajnos én igaznak gondolom. Ja.
Viszont, hogyha mi a magunk életét elkezdjük jól élni, a családjainkat jól élni, akkor biztos, hogy mi.
Igen. Tehát tessék, világos. Szóval homokos házasságból nem születik gyerek, tessék elhinni. Hát én tudok olyat, ahol született. Tényleg, ha tudok, hogy a született, kislány telefonált haza Amerikából, a szüleinek éppen ott volt a szüleinél, és ő mondja, ismerni Istán született, nagy nevű emberek is, mondta, hogy anya, elvitt egy család a szomszéd államba, ez vasárnap volt. És azt mondja, hogy érdekes család voltam, két hölgy és a közös gyerekük. És ez úgy lett, tényleg közös gyerek, vagy 8 éves fiúcska volt, úgy lett, hogy levették az egyikre a petét, azt megtermékelték lopmiba, és a másikba visszaütették, ez volt a közös gyerek. Ja. Szóval, tehát tessék, tehát azért mondom, az elején mondtam, amikor az ember degradálódik biológiai lényé, az Isten képmásság elveszik, akkor minden lehetséges már, igazából ebben vagyunk bent mostan. Tehát amit az orvostudomány kitalált, tessék, itt is volt egy kérdés, itt bocsánat, ez volt a sorrend első, igen. Hagyjuk
kérdezni, hogy az udvarlás fázisában a fiatalok hogyan tudják megalapozni a jó házasságot? Tehát említeni az udvarlási tehát az ismerkedés.
Sőt, édesszülök, nem ideig tartunk,
hogy mint hogyha ez egy külön elküldött, én nem tudok előbeszélni röviden. Szóval, igen, 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 testek, ők a szemezi anyok, kedves anyuka, mostában azt szoktam kezdeni, hogy egy görög katolikus pap, itten Mária Besnyén, ugye mesélte a történetet, talán egy vagy két évvel ezelőtt, hogy udvarolt a feleségének gimnazista korától kezdődően. És egyszer csak elékezett az a bátor pillanat, amikor úgy ment haza az iskolából, hogy a kislánynak a kezét megmerte fogni. És mit ad Isten? Épp a mama biciklizik elő szembe. És szívesen elbújt volna a föld alá a fiú, de hát nem ment. Aztán haza kellett menni ezek után, és a mama otthon volt ugye biciklibe, várta a fiát, és a fiú is várta, hogy mit fog mondani a mama. És a mama azt mondta neki, hogy kisfiam, olyan szépek voltatok, úgy örültem nektek. Tehát van ebben valami nagyon szép. Ez a pap már, mit tudom, 10 éves házas, örök katolikus pap, és ezt elmesélte, és pontosan tudta elmondani, és ezt nagyon örülök neki. Szóval az egyház fele is, azt hiszem ez egy üzenetértékű, tehát az első az, hogy örüljünk a fiunk, lányunk szerelmének. Örüljünk. Tehát egy csomó félelem minden föltolul bennünk, de az első szó mégis az öröm. És szépek vagytok, az egyház örül nektek. Tudnék, a megkeresztelt ember, akinek a hivatása a házasság, az a keresztségből fakadó hivatását éri. Tehát, amit mondanék, az mindig az, hogy azt szoktam az enyémeknek, szerelmes párok, ugye vannak ott körülöttem minden második héten, mindjárt itt tartok ilyen beszélgetéseket. Mindig azt mondom nekik, hogy gyerekek, nagyon kevés idő van az udvarlásban. Tehát egy találkán legalább három szinten kéne beszélgetni, nem? Mi történt veled az elmúlt, mit tudom, találkó óta, mit fogunk tenni a következő találkáig, de mi történt felednek el kéne mondani azt a mélyebb síkját, amit ahogyan megélted azt, ami történt, tehát nem csak az esemény szintjén, tehát meg kell tanulni kommunikálni, ez a legfontosabb szakasza. Ez feladat az udvarlási szakasznak, ezt nem szokták. Tehát lelkileg, szellemileg fölépíteni a kapcsolatot. És ha lelkileg, szellemileg működik egy kapcsolat, akkor testileg is működni fog. Tehát a nagy baj ott van, azt hadd mondom ezt a szomorú képet el, hogy most egy pusztányos sírdogál nálam, és milyen sírdogált. Mert a fiú bejelentette neki ünnepélyesen, most jövök a kuperájból. Így. Értelmiségekről van ám szó. És a lány elkezd bőgni. És a fiú kérdezi, most miért bőgsz? Hát azt mondja, te nem engem szeretsz. Hát én téged szeretlek. Most mi van ebben? Tehát, miről van szó? Amit a 16. Benedek pápa így fogalmaz, hogy a személy összezsugorodott a test mögött. Tehát tulajdonképpen amire törekedni kéne, tehát nagyon sokat kéne segítenünk a fiatalokat a helyes udvarlásról. Nekünk keresztényeknek tényleg van szerelmes hittanom évek óta, mert amit én kérek tőlük, az mindig ez, hogy az kommunikálni. Tehát nem ott kezdeni a szerelmet, a kapcsolat, ahol a nehézkedési erő húzza, hanem megismerni egymás otthonát. Mert az ember a mintákat hozza, és azokat nem igen tudja lecserélni. A karakter mintát hozza, és ezt kommunikációban lehet megismerni. Lehet eljutni az őszinte elfogadásig, amiből aztán kijön egy boldog házasság. Ja, szóval sokat tudnék róla beszélni, és nem akarok erről most többet beszélni. De nagyon szóval örülni kell, és segíteni őket, hogy sokat tudjanak kommunikálni, és a két otthon merjen őszintén odaállni eléjük, hogy tudják megismerni azt, hogy milyen háttérből érkeznek. És nagyon fontosnak tartom mindig azt, hogy az udvarlási kapcsolatban megtervezze az ifjúság az elkövetkező életünknek minden sarkát. Minél többet meg tudnak álmodni, hogy lesz, majd hogyan fognak ünnepelni. Annyi sok szorít az ember tud elmesélni, hogy hogyan megy majdnem szét egy házasság az első karácsonykor mondjuk. Összevesznek, hogy most akkor melyik anyukához menjenek először, melyikhez másodszor, a szülők is tudnak bután viselkedni, hál' Istennek. Úgyhogy, ja, szóval minél jobban megálmodják az életüket, annak minden sarkát, annál több remény van, hogy a házasságban nem kérek én veszekedni. Ja, nagyon szeretném.
Van még egy gyors
kérdés. Látom, hogy a család és a népesség nagy oka végül is az öreg világ. Tehát mit tudom én, attól korokelie. Mit tudunk azzal tenni, hogy például a gyerekeink megszüljék az unokákat, és a mi unokájuk legyen. Tehát az legyen, hogy egy gyereknek meg tudok adni egy palotát, én ugye bőven elég, de háromnak már alig tudok adni. Mert azt hiszem, ez van között.
Ezt bizony sokat szoktam arról beszélni, hogy egy buta elv az, hogy adjunk meg a gyereknek mindent, ne nélkülözzön. Szóval ez a legbiztosabb út, hogy tönkretjük a gyerekünket. Mert a gyerek az adás, a kapás örömét megismeri, de az adásét nem. Így agyonkényeztet egy gyerek, mint a római mondta, hogy egy gyerekük van, az is azért, hogy agyonkényeztessék, és semmire való legyen. Ezt akarjuk, csináljuk. Én tudom, hogy sokkal bonyolultabb a kérdés, de azért alapvetően mégis ezt mondom. Ez a buta elvből kéne lépnünk. A gyerek sokkal többet kap azáltal, amit nem kap meg, a lemondás által, mint hogy mindent megkap. Tehát igazából, aki mindent megkap, az képtelenné válik a szeretetre. Nagyon sokat tudnék előbb beszélni. Tehát már szeret az adás. De ha neki nincs az adásról adás öröméről tapasztalata, akkor nem tud adni a házasságban sem, akkor csak kapni tud. Elirántja az asszony, használja. Így működik ez. Ez ha a szülő úgy neveli a gyerekét, akkor lassan megérti. Azt hiszem, hogy már házaskorban nagyon nehezen tudunk ebbe segíteni. Szóval vagy szülőkorunkban, ez nem vád, mert az egész társadalom ebbe volt hűítve. Hogy adjunk meg a gyereknek mindent, ne nélkülözzön. És szóval sok testvér van, látjuk azt, hogy nagy a valószínűség annak, hogy özvetlen gyerek, tehát kispap szinten is tudom mondani. Ez közösségi ember lesz. Annak megvan a reflexe, hogy osztozkodó embernek kell lennem. Az egyke sose lesz osztozkodó, illetve lehet, de nagyon megtagadásába kerül neki. Nagyon fegyelmet kíván tőle. Szóval külön erőfeszítés. Nem tehet róla, lehet, hogy nem szereted, nem akarsz, tehát sose szabad ítélkezni senki, hogy egy kegyerék van, miért van az. Ez nem a videó munka. De azt hiszem, hogy elvileg merjünk nagyvonalúak lenni, és meg gondviselésre is merjünk számítani. Itt még van egy kérdés, az utolsó kérdés, akkor
nem
kérdés. Csak egy ajánlat arra, hogy megélhessük ezt gyakorlatban. Házaspárok találkozója lesz Mária Besnyőn 9-én, pénteken kezdődik, és a Sijejenő és a felesége a saját példájukon mutatja be a házasságot, és aztán lesznek kis csoport beszélgetések, tehát háromnapos találkozó itt lesz a kiteszem valahova, hogy ez nagyon fontos, hogy ezért lehet talán egymással kommunikálni, már ez a fontos a lényegben a dolognak. Erre egy lehetőség a hétvégén.
Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen a Püspök atyának, ez egy arra